A legfontosabb része a szombati ige hirdetésnek az, amikor a gyerekeknek egy történetet mondhatunk. Én nagyon lelkes vagyok, mert lelkessé tettek a gyerekek itt az éneklésükkel. Úgyhogy szeretném elmondani nektek azt a történetet, amit már hoztam. Gyerekek, tudjátok-e, hogy kik voltak a rabszolgák régen? Na, kik voltak a rabszolgák régen? Ma már nincsenek rabszolgák. De régen voltak rabszolgák, akik nagyon sokat dolgoztak, nem kaptak érte fizetést, és még bántották is őket. Általában fekete bőrűek voltak ezek a rabszolgák, és egy rabszolgáról szeretnék egy történetet mondani nektek, Androklésznak hívták őt. Ezópusz is írt róla, a Bernard Shaw is feldolgozta az ő történetét. Hallottatok már ezt a történetet? A fiatalok mindig elbizonytalanodnak, mert itt mosolyognak rajta. No hát, az történt Androklésszel ezzel a rabszolgával, hogy nem volt neki valami kedves gazdája. Mindig váltotta ő, és ő elhatározta, hogy el fog szökni tőle. És egy éjszaka kifeszítette a kerítésnek a drót, a kerítésnek a léceit, kifeszítette, és megszökött. És ahogy szaladt, lélekszakadva, nehogy megfogják őt, akik utána eredtek, egyszer csak hallott egy nagyon erős ordító hangot a pusztában. Szerintetek mi volt az az ordító, erős ordító hang? Mi lehetett? A Márjani segít nektek onnan hátulról. Azt mondja, hogy oroszlán volt. Ki tud oroszlán hangot kiadni közületek gyerekek? Mi, hogy ordítanak az oroszlánok? Na? Itt volt egy gyerek oroszlán hang, hallottátok mindannyian. Egy gyerek oroszlán. Hát ez egy igazi nagy oroszlán volt. Androklész becsukta a szemét, és azt mondta, az oroszlán biztos a cél keresztjébe vett engem, rohan feléje, és ordít, hogy mikor odaér, akkor bekaphassa, és széttéphessen engem. Becsukta a szemét, csak nem jött az oroszlán. Hallotta az üvöltését. De az üvöltés nem olyan volt, miután jól megfigyelte, nem olyan volt, mint egy ilyen harci üvöltés, hanem ez egy fájdalmas üvöltés volt. Mindig kinyitotta a kezét, megpróbált odanézni, és azt látta, hogy az oroszlán nyalogatja a mancsát. Mit gondoltok, mi lehetett a baj? Hát megsérült a melső mancsa az oroszlának. Nyalogattok. A történet szerint, nem tudom, hogy így volt-e, Androklész odalopózott, megnézte, hogy mi a baj, és azt látta, hogy egy tüske van benne az oroszlán mancsában. Fogta, kihúzta, és nagyon jó barátok lettek az oroszlán és ő. Aztán később mégiscsak elfogták Androklészt, és elvitték Kolosseumba, ahol gladiátorok voltak, ahol a rabszolgákat, hát, kiszokták kötözni, és Androklészt is kikötözték egy ilyen oszlophoz, és bizony nem nagyon rossz dolog volt ezeknek a rabszolgáknak, mert az állatokkal, bizonyos a Kolosseumban megetették őket. Ez egy csúnya dolog volt. És képzeljétek el, gyerekek, hogy nem csak Androklészt fogták el, hanem mást is. Mert bizony, Androklész, amikor felnyitódtak a kapuk, a Kolosseumnak, ennek a nagy épületnek a kapui, és kijött egy állat, onnan, akkor ő megint csak becsukta a szemét, és azt mondta magában, hát itt a vég, el kell búcsúzni az élettől. És ahogyan becsukta a szemét, egyszer csak azt érezte, hogy a lábát nyalogatja egy nagy nyelv. Kinek a nyelve volt az? Na, szerintetek kinek a nyelve volt ez? Hát, ez a barátjáé volt. Az oroszláné, aki nő segített. Nem tudjuk, hogy ez a történet pontosan így játszódott el. Ezópusz is szeretett költeni, Bernard Shawról is tudjuk, hogy jó regényíró, De amit elmondtam nektek, gyerekek, az az, hogy a Bibliában azt olvassuk, hogy van egy júdabeli oroszlán. Júda törzséből való oroszlán. Felnőttek segítenek nekünk, hogy ki ez a júdabeli oroszlán. Aki a legjobb barátunk. Hát azt mondta az Úr Jézus, hogy a legjobb barátunk akar lenni. Egy olyan barát akar lenni, aki, amikor bajban vagyunk, ott van mellettünk. És gondoljatok mindig arra, gyerekek, hogy lehet rossz dolgokat tenni az életben, megbánni ezt, de arra azt soha ne felejtjétek el, hogy Jézus, aki a mi legjobb barátunk, az ott lesz velünk. Jó? Jó? Megígéritek, hogy gondolni fogtok el, hogyha rosszat tettek? Esetleg nem tesztek rosszat, igaz? Jó. Na, köszönöm szépen, ezt a történetet hoztam.
Köszönjük.
Nagyon szívesen.
No, drága testvéreim, a tékozló fiúnak a történetét hoztam ma ide, hogy közösen tudjunk táplálkozni ebből a történetből. Tudom, hogy erről már egy prédikációt tartottam, de most ez egy egészen más jellegű átdolgozása lesz ennek a témának. Szeretném elmondani nektek, hogy Jézus legnagyobb munkája ezen a földön az volt, hogy ő próbálta megváltoztatni az emberek felfogását Istenről. Borzasztó fájdalmas számomra, ahogyan olvasom a Bibliában, hogy milyen tévképzetek éltek Istenről a korabeli Izraelnek a területén, milyen tanítások hangoztak el a farizeusok, a szadduceusok, az írástudók, hogyan gondolkodtak Istenről, mit gondoltak róla, milyen képzettársításaik voltak nekik Istennel kapcsolatban, de tudtok ti is sok ilyet mondani, amikor a tanítványai Jézusnak, akikkel már hosszú ideje volt, megláttak egy vak embert, és mit gondoltak arról, hogy miért vak ez az ember? Azt mondták neki, hogy hát most ő azért vak, mert bűnös, szimplán bűnös, vagy azért, mert a szülei voltak bűnösök, igaz? Tehát Isten egy büntető Isten, igaz? Egy ilyen kép élt az embereknek a fejében. Volt-e más milyen kép az emberek, másfajta látásmódjuk Istenről? Volt-e más, amihez hasonlították Istent? Mi volt még? Én úgy gondolom, hogy volt, aki úgy gondolta, hogy ő egy nagy hadvezér, aki majd a népet kimenti a rómaiaknak a rabikájából. Isten egy hadvezér. Isten egy könyörtelen vezető. Isten egy olyas valaki, akinek meg kell felelni, és hogyha nem felelünk meg neki, akkor ő majd büntetni fog különböző módokon. Ezért, hogyha beteg vagy, akkor érezd nagyon-nagyon rosszul magad. Bár Isten igéjében, már a Jeremiás könyvében a 31. fejezetben, a 3. versnél is található, megtalálhatjuk azt, hogy már az Ószövetség tanít arról, hogy Isten nem egy ilyen Isten. Azt mondja, örökkévaló szeretettel szerettelek téged. Ebben a rövid kis mondatban kétszer szerepel a szeretet kifejezése. Aztán Ézsaiás, ahogyan megfogalmazza, Isten szavába adja ezeket, szájába adja ezeket a szavakat, elfeledkezhetik-e az anya az ő gyermekéről. De hogyha mégis elfeledkezne, mert sajnos van ilyen napjainkban is, Isten úgy folytatja, hogy én el nem feledkezem rólad. Jézus mond 3 nagy hatású példázatot, parabolát. Akkor, amikor azokkal az egyházi vezetőkkel találkozik, szaduceusokkal és farizeusokkal találkozik, akik bírálják őt, mert itt a Lukács evangéliumának a 15. fejezetében együtt eszik a bűnösökkel. És fölteszik magukban a kérdést, hogy milyen vezető ez? Milyen proféta ez? Ha azt mondja magáról, hogy proféta, akkor tudnia kellene, hogy ezek az emberek részegesek. Ezek az emberek között vannak paráznák. Vannak olyanok, akik nem fizetik be azt, amit be kell fizetni. Ezek nem igazi hívő emberek. Egy igazi Isten fia nem fog oda ülni bűnösök közé. És Jézus, hogyha elolvassuk a tékozló fiúnak a történetét, akkor hihetetlen módon megbotránkoztatja őket Isten eredeti, Isten valóságos arcának a bemutatásával. Szeretném négyféle szempontból megvizsgálni ezt a történetet. Illetve ennek a példázatnak van négy fontos üzenete Istenről. És ezt a négy üzenetet szeretném elmondani, ahogyan olvassuk együtt. Keressük meg Lukács evangélium a 15. fejezet 11. versétől ezt a szakaszt. Nagyon jól ismerjük már mindannyian. Talán hozzá tudunk tenni egy picit a mai délelőttön ehhez. Lukács evangélium a 15. fejezetének a 11. versétől a revidiált Károlyi fordítás szerint így olvasom. Majd pedig ezt mondta Jézus. Egy embernek volt két fia. És az ifjabbik azt mondta az apjának. Apám, add ki a vagyonomból a rám eső részt. Ő pedig megosztotta közöttük a vagyont. Nem sokkal azután a kisebbik fiú összeszedte mindenét, messzi vidékre költözött, és ott eltékozolt a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Itt szeretnék megállni. Mit mond ez a történet nekünk Istenről? És szeretném ezt interaktív módon kérdezni tőletek, nem csak úgy, nem csak csupán költői kérdés ez, hanem kíváncsi vagyok arra, hogy mit gondoltok róla. Tehát, mit mond nekünk ez a néhány gondolat Istenről? Megszólal a fiú, az ifjabbik a lehető legtiszteletlenebb módon, ahogyan meg lehet szólalni egy agg édesapa felé, és azt mondja, hogy apám, én lefordítom nektek mai magyar nyelvre ezt, szeretném, ha meghalnál, és ideadnád nekem azt a részt, ami ha meghaltál volna, az enyém lenne. Milyen érzés ezt egy édesapának feldolgozni? Feldolgozható ehhez egyáltalán? Milyen érzéseket kelt egy édesapában, akinek odaáll mellé a gyereke, és azt mondja, hogy szükségem van arra a vagyonra, amit egész életedben felhalmoztál, mert szeretnék azzal élni. Ez úgyis az enyém lenne, amikor meghalsz majd. Add ide nekem! Milyen üzenet ez az édesapához? Én azt gondolom, hogy tőr járta át a szívét annak az édesapának, akivel ez megtörtént. A parabolák, a példázatok olyan irodalmi alkotások, amelyeket Jézus nagyon szeretett használni. És ezeknek a jelentősége az, hogy nagyon sok valóságos vonatkozása van. Amikor Jézus elmondja ezeket a történeteket, akkor ezek olyan történetek, amik közszájon forognak. Ismerik ezeket a történeteket az emberek. Hallották már ezeket a történeteket. Megtörtént események voltak. Olyanokról beszél Jézus az elveszett jó példázatában, amit a pásztorok egymás között meg szoktak osztani. És amikor Jézus beszél az elveszett jó példázatáról, akkor pásztoroknak is mondja ezt a történetet. Mindenki ismerte azt, hogyha elveszett egy juh a nyájból. Ismerte ezeket a történeteket. Hogy majd két-három hónappal később megtalálták a sziklába esve. Ismerték azt a történetet, amikor elgurul egy pénz, és ki kell tényleg söpörni azt a házat, amiben elgurult. Mert nem volt ablak benne, és minden apró kis porszemet át kellett vizsgálni, hogy hol lehet az a kincs, az a pénzecske, amit kuporgattak. És ez is egy ilyen történet volt. Voltak édesapák, akik elé tiszteletlenül odaálltak a gyermekeik, és azt mondták, hogy add ide amit akkor adnál majd, adnának majd, amikor te meghaltál. Hadd kérdezzek tőletek valamit. Mit mondott az édesapa? Mit mondhatott az édesapa egy ilyen esetben a gyerekének? Mit mondanál neki?
Ugye lehetne szemrehányás lenni, hogy ennyire értékelsz,
hogy akkor eddig... Szemrehányás.
Lehetne ezt venni, de nem sok értem.
Hogyan folytatódhatott ez a történet a valóságban? Egy zsidó édesapához odaáll a gyereke, és azt mondja, hogy én el fogok menni ebből az országból, elég volt a vallásból, elég volt mindenből, amit te mondtál nekem, hogy jó, te úgy mondtad nekem, hogy jó, elég volt a kötöttségekből, elég volt mindenből, amit te úgy aggattál a nyakamba, hogy elég már, és nem bírom tovább hordozni. Nem tudom, hogy így történt-e, de lehet, hogy egy édesapa, az egyik édesapa elkergette a gyereket üres kézzel, takarodj a házamból, nem vagy többé a gyerekem, nem kapsz semmit, megtehette, volt hatalma hozzá. A másik adott egy nagy pofont neki, hogy üljél be a sarokba, mert itt én vagyok a családfő. Nem tudom, hogyan történhetett. De Jézusnak a példázatában ez az édesapa, nézzétek csak meg a Bibliát, nem mond egy árva szót sem. Jézus atya a példázatban szótlanul tűri azt, amit a gyermeke tesz vele. Egyetlen szót sem szól, majd később, amikor újra találkoznak, akkor szólal meg újra. Mit tesz? Nem beszél, azt tudjuk. Tessék? Eladja mindenét. Vagy legalábbis a kincseit előveszi. Kétharmad, egyharmad arányban a korabeli szokások szerint kettő részt kap az idősebb, aki otthon marad, és egy részt kap a fiatalabbik, aki elmegy azzal a hihetetlen mennyiségű pénzzel. Ha az én fiam 18-20 évesen odaállna elém, és azt mondaná nekem, apám, elég volt. Elég volt mindenből, amit tanítottál nekem. Elég volt a gyülekezetből, elég volt az egyházból, elég volt a lelkészi gyerek életéből. Lelkész gyerek életéből. Én el fogok menni innen, úgyhogy te nem fogsz te rólam tudni semmit sem. Tudjátok, hogy mi lett volna az első dolgom? Átkarolom a gyerekemet, leülök vele, és elkezdek beszélgetni, hogy átgondoltad-e azt, amit tenni akarsz. Ez egy megalapozott döntése részedről, vagy csak egy ötlet számodra. Jól ki van-e dolgozva ez az út? Hol fogsz lakni? Mivel fogsz oda elmenni? Miből fogsz ott élni? Mit akarsz majd csinálni? De Jézus atya szétosztja a vagyont, nem áll az ajtóba, nem csukja be előtte az ajtót, hogy már pedig itt maradsz, mert jó helyen vagy itt nálam, hanem elengedi a fiát. Vajon véletlen van-e így? Miért nem akadályozta meg az atya a fiút abban, hogy elmenjen? Azért, mert Isten mellett nem élhetsz rabságban. Mert Isten csak szívből lehet szolgálni. Ezért, ha kötelességből teszed, az nem szolgálat. Ha kötelességből vagy mellette, az nem szeretet. És az Istennek nem elég. Lehet kötelességből szolgálni a munkahelyen, azt munkának hívják. Lehet kötelességből tenni nagyon sok minden mást, de az nem az Isten szerinti szolgálat. Mert Isten szabad, erkölcsi lényeknek választott minket. És azt mondja Mózes 5. könyvében, a 30. fejezet 16. versében, hogy te szabad vagy, de előtt beadtam az életet és a halált. Két út van. Ez a két út. Nincs több. Válasz. És én megmondom neked, hogy mi a jó választás. De te döntesz. Tiéd a döntés. Válaszd az életet. Isten nem akarja magához láncolni az embert. Isten, hogy az Atya nem állt az ajtóba, zárta be 3 biztonsági zárral az ajtót, hogy már pedig nem mehetsz innen el, mert én tudom, hogy neked itt jó mellettem, ezek mellett az elvek mellett jó élni, vagy ezek mentén az elvek mentén jó élni. Úgy Isten nem kötelez minket arra, hogy azt az utat járjuk, amit ő jónak lát, hanem enged választani. Ugyan egy másik ige mondja, ahol Isten lelke, ott van a szabadság. Ezt nagyon nehéz nekünk megérteni. Mert a legjobbat akarjuk a gyerekeinknek. Lelkészként a legjobbat akarjuk a gyülekezetnek, gyülekezet tagjainak. De Isten szabad, szabaddá tett minket. Mindannyian szabadok vagyunk, mint ahogy ez a kisgyermek, aki jön, megy, és valamikor el fogja dönteni majd azt, hogy ő Istent akarja-e választani, vagy sem. Egyébként itt mondtam el a gyülekezetben, hogy 9-11 évesen a gyerekek eldöntik, hogy kit választanak. Úgyhogy örülünk a nagyobbaknak, akik itt vannak, mert a ti döntéseteket látjuk, hogy itt vagytok. Ennek a félreértelmezéséből Isten irántunk, vagy Isten nekünk adott szabadság, félreértelmezéséből fakad az, hogy az ember Istent hibáztatja dolgokért, rossz dolgokért, amik történnek az életében, életünkben. Mert valljuk meg őszintén, amíg keresztényként is, amíg nem történnek negatív dolgok az életünkben, sokszor azon kapjuk magunkat, hogy nem is figyelünk annyira Istenre. Nem is olvassuk úgy szívből a Bibliát, nincs is olyan mély kapcsolatunk Isten, aztán jön egy katartikus élmény, és rájövünk arra, hogy milyen távol vagyunk Istentől. Ezt úgy tudom nektek mondani, hogy nem lehetsz olyan közel Istenhez, hogy közelebb nem lehetnél hozzá. Egyetértetek ebben? Nem lehetünk olyan közel Istenhez, hogy közelebb ne lehet. Azt mondja E.G. White, hogy egy örökké valóság kevés lesz ahhoz, hogy Istent meg tudjuk ismerni. Nem lehetsz olyan közel hozzá, hogy még közelebb ne juthass. Rá se hederít az ember Istenre, jön egy nehézség, jön egy betegség, bármi, és a kérdést tudjátok mi? Miért engedte meg az Isten? Hányszor fordult meg az én fejemben is ez? Miért engedte meg Isten? Mert nem értjük, tudjátok, hogy mi a gyökere ennek? Nem értjük, hogy Isten szabadságot adott nekünk. Ott az Édenkertben Ádámnak és Évának. És ők döntöttek. Hoztak egy döntést. És ennek isszuk a levét valamennyien. De ne hibáztassuk annyira Ádámot és Évát. Mert tudjátok miért? Mert mi is meghozzuk a magunk döntéseit. És talán mi sem tudtunk volna jobb döntéseket hozni, mint ők. És a döntéseinknek a következménye az a sok-sok rossz, amiben részünk lehet. Tehát hol tartunk? Az első kép, amit Jézus bemutat az Úristenről, az Atyáról, az az, hogy az atya elenged. Az első, amit megérthetünk a tékozló fiú történetéből, az az, ahogyan Isten elenged, amikor el akarsz menni. Nem tudom, hogy így vagy-e itt. De minden ige hirdetés akkor ér valamit, hogyha eljut én hozzám. Ezért Jézus az első néhány mondatban megkérdezi tőlünk, hogy te most hogy vagy? El akarsz-e menni? Mert ha el akarsz menni, akkor szabad vagy, és elmehetsz. Nem tartóztat, nem kötelez a maradásra, hanem arra vágyik, hogy megismerd őt, és azért maradj vele. És ez meg is történik, mert ez a fiatal fogja magát, 13. versben így olvassuk. Nem sokkal azután a kisebbik fiú összeszedte mindenét, messze vidékre kért, költözött, és ott eltékozott a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Majd a 14. vers. Miután pedig mindenét elköltötte, nagy éhség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Akkor elment, elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, és elküldte őt a mezejére disznókat legeltetni. És a fiú szívesen megtöltötte volna a gyomrát azzal a moslékkal, amelyet a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor aztán magába szállt, és ezt mondta, az én apám milyen sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Felkerekedek azért, elmegyek apámhoz, és ezt mondom neki, apám, vétkeztem az ég elnést ellened, és nem vagyok már méltó arra, hogy a fiadnak nevezz. Tégy engem olyanná, mint a béreseid közül egy. Fel is kerekedett, elment az apjához, amikor pedig még távol volt, meglátta őt az apja, megesett a szíve rajta, odafutott, nyakába borult, és megcsókolta. A fiú pedig ezt mondta neki, apám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy a fiadnak nevezz engem. Mi volt az első kép Jézustól, Istenről? Az, hogy ő elenged. Ő olyan Isten, aki nem kötelez arra, hogy őt szolgáld. Második kép mi Istenről, az atyáról, ahogyan Jézus megjeleníti számunkra ebben a példázatban az atyát.
Visszafogad, ha visszajössz.
Visszafogad, ez nagyon jó, de ez még a visszafogadás előtti fázis. Tessék, ki mondta? Mária néni azt mondja, hogy ahogyan Isten vár. Jézus azt mondja, olyan Isten, nézzétek meg, bemutatja magát úgy, ahogyan elenged. Most bemutatja magát úgy Isten, ahogy vár ránk. Hogy várta az atya ezt a fiút? Tessék? Elé futott? Az, hogy elé futott, az kifejez valamit. Az, hogy messziről meglátta, nem? Messziről meglátta, már messziről meglátta ő. Ez pedig előfeltételez valamit. Minden reggel, amikor pirkadt, ő kiment a teraszára, a lapos tetős teraszára, és figyelte a határt. Mikor látja meg az ő gyermekének, a lépteinek a sziluettjét, a gyermekének a sziluettjét, ahogyan lépdel azzal a összehasonlíthatatlan, semmivel össze nem téveszthető módon, ahogyan ő kisgyerekkora óta ismerte. Mikor távol volt, már akkor látta őt. És ahogy mondtátok, így várta az atya a fiút, és így várja Isten az embert vissza. Minden embert, aki eltávolodott tőle. És tudjátok, nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy akik elhagyják a gyülekezetet, Ez egy rettenetes élmény. Írtó fájdalmas. Nagyon sokszor tapasztaltam meg ezt, hogy emberek elhagyják a gyülekezetet. És ilyenkor sokszor az érzés van bennem, hogy nem tettünk meg mindent azért, hogy egy ember itt maradhasson a gyülekezetben. De ezt a fiatalt, igaz, hogy az atya mindent megtett, mégis elment, de ez a fiatal visszajött. Ez a gyermek visszajött az atyához, az apjához. És az, hogy miért jött vissza, arról kifejez valamit az, ahogyan az apa fogadja őt. El tudjátok képzelni, hogy ez a szoknyaszerű ruházat, amiben egy ókori édesapa, vagy ókori idős ember, ag idős ember, akinek már hosszú szakálla volt, fölemelte a szoknyaszerű ruháját, és minden méltóságát félretéve elkezd futni és rohanni az ő tékozló fia irányába, akinek már valószínűleg nincsen lova, nincsen szép ruhája, nincsen már semmije, amivel elment, nincsen erszénye, ami tele van az örökséggel, mert elverte, elnőzte, elitalozta és elszerencsejátékozta, és ki tudja, mi mindent tett még. Nem túlzás ez. Nem túlzás ez. Nem kellett volna megtartani a méltóságát. Nem kellett volna megvárni, hogy a fiú jöjjön közelebb térden csúszva, mászva, bocsánatot kérve. Testvéreim, nem a bűnbánatunknak a következménye az, hogy Isten megbocsát nekünk. Nem a mi bűnbánatunk termeli ki Istenben azt, hogy ő megbocsásson, hanem ellenkezőleg az ő bocsánata, az ő bűnbocsánata, amit már meghirdetett réges-régen, mielőtt még mi ki se gondoltuk, hogy bűnt követünk el, már akkor megbocsátott. Na ez hozza meg a mi bocsánatkérésünket. Természetesen, ahhoz, hogy ennek a fiatalnak, ennek a gyermeknek, ennek atya fiának a bűnbocsánatban része legyen, ahhoz el kellett fogadnia. Persze el kellett mondania később azt, hogy igen, bocsánatot kérek, de nézzétek meg, amikor meglátja és odaér hozzá, mit csinál az atya? Átöleli, megcsókolgatja, nem jön ki a száján egy árva szó sem. Miért? Mert mérhetetlen módon szereti a gyerekét. Mert ő már réges-régen megbocsátott neki. Már akkor megbocsátott neki, amikor elfelé ment. Már abban a pillanatban kész volt számára a bocsánat. Pontosan ez volt az, ami megbotránkoztatta az írástudókat, akik hallgatták Jézusnak a példázatát. Mert ők nem hallottak még ilyen példázatot. Ők csak olyan példázatot hallottak, hogy egy igazi, kemény, hívő ember, annak keményen kell vezetni a családját, kemény kézzel kell tartani, hogy hívők maradjanak a gyerekek. Ez az atya pedig megbocsát a gyerekének, mielőtt még megteszi a bűnét. És ha valami volt, amiért ő vissza mert jönni, az azért volt, mert ismerte az apját. Római levél 5. fejezet 8. verse, ha nem hinnétek el, hogy ez így igaz, azt mondja, az Isten pedig, ami hozzánk való szerelmét, vagy szeretetét, az ő atyai szeretetét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk. Egy bűnös ember tud őszintén megalázkodva oda jönni és bocsánatot kérni?
Nem.
Amikor még bűnösök voltunk, mit tett? Értünk halt. Kell-e ennél nagyobb bizonyíték az ember számára, hogy Isten kész megbocsátani, hogy az ő fiának az életét adja? Kell-e több bizonyíték neked ahhoz, hogy Isten mérhetetlen módon, semmihez sem hasonlíthatóan szeret téged és vágyakozik rád? Kell-e ennél több?
Istennek nem a szolgálatod kell. Nem az kell, hogy mit tudsz adni neki. Mert nem tudsz mit adni Istennek. Semmit. Semmit. Mit? Gyertékozol tégedet, nem? Csak rongyos gúnyákat. Tönkrement egészséget. Semmit sem tudunk adni Istennek. Ezt a fiú azért jött vissza. Miért is jött vissza? Nem azt kérdezem, hogy miért mert visszajönni. Miért jött vissza? Miért jött vissza? Volt nagy bűnbánata neki? Ó, rájöttem, hogy milyen nagy bűnt követtem el. Azért jött vissza? Tessék? Azért mert visszajönni, mert tudta, hogy szeret. De miért jött vissza? Mi volt az oka, az indítatása annak, hogy visszajön? Egy szó. Egy szó. Éhes volt. Elfogyott a pénze. Éhes volt. Ezért jött vissza. És ezt tudjátok, hogy ki mondja ki? Az idős testvér. Ez a te fiad, aki visszajött. Ennek semmi se jár már. Nem volt megbánás. Nem volt megbánás benne. Azért indult el onnan, mert elfogyott a pénze. Ha lett volna még pénze, akkor jóval tovább tartott volna ez az egész helyzet. Mit mond ez nekünk Istenről? Mindegy neki, hogy vagy nála. Hogy miért jössz ő hozzá. Egyetlen egy fontos dolog van számára az, hogy te vele legyél. Mert fontos vagy neki te. Nem a szolgálatod, nem a pénzed, nem az erőd, hanem te vagy fontos számára. Az idő eléggé halad előre, úgyhogy nekem is sietnem kell. Fel szeretném tenni a kérdést most újra magunknak. Hogy vagy itt? Elmenőben, vagy visszafelé jövőben? Visszafelé jövőben bűnbánattal, vagy visszafelé jövőben azért, mert rájöttél, hogy Isten nélkül értelmetlen. Mert nincs nála. Nála nélkül nincs megélhetés, nála nélkül nincs semmi, amivel biztosítani lehet a családom életét, boldogságát, biztonságát, szeretetét. Bármiért jössz vissza, Isten várja, hogy visszajöjj. Ez a legfontosabb üzenet abban, amit Jézus szeretne elmondani másod ízben a tékozó fiú történetéből. Aztán most jön az a harmadik, amit Jézus mondott, ahogyan az atya visszafogadja a fiát. Megláttuk azt, hogy milyen az Isten abból, ahogyan elengedte, ahogyan várta, és ahogyan visszafogadja őt. Itt sok időnk nem lesz ezzel foglalkozni, de azért visszatekerek ide a Bibliához, ahol azt mondja az Úr Jézus, hogy a tékozló fiúnak a monológia után, monológiába belevág az atya. Itt a 21. versben elmondja, hogy vétkeztem, ott már elmondja, igen, ott már elmondja, hogy vétkeztem, miután az apa kimutatta a szeretetét és a bűnbocsánatát. Mert hogyha nem bocsátott volna meg, akkor elkergette volna, hogy menjél, nem vagy a fiam. Nem akartál a fiam lenni, nem akartál a házamban lenni, ez azt jelentette abban a korban, hogy elszakította a családi köteléket. Menjél, végezd az életedet úgy, ahogy akarod. Vétkeztem az égen, és telened, nem vagyok már méltó arra, hogy a fiadnak nevez. És az apa először a példázatban, most először szólal meg. Eddig nem szólalt meg az atya. Azt mondja a szolgáknak. Ide hamar a legszebb ruhát. Adjátok fel rá a gyűrűt kezére, és a sarut a lábára. Hozzátok a hizlalt borjút, és vágjátok le, együnk most, és vígadjunk, mert az én fiam meghalt, és feltámadt, elveszett, és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Ez az első szava az atyának. Ekkor szólal meg először. És ez a négy dolog, amit tett, az az, ahogyan visszavárta, ahogyan visszafogadta az atya az ő elcsatangoló fiát, az ő tékozló fiát. Mi történik? Milyen ruhája van? Szakadozott, semmilyen. Soványe? Igen, az. A saruja milyen lehetett? Rembrandt szerint az egyik lábán már nem volt saru az ő festményén. Gyűrűje már sehol nem volt. Igaz? Visszafogadja a családba az atya. Nem? A családi gyűrűt visszakapja, ami azt fejezi ki, hogy ő a családnak a tagja. Visszakapja a ruhát, ami megint csak a családi tiszteletnek, vagy a családi tekintélynek az egyik kifejeződése. Kap egy sarut a lábára, és egy nagy lakomát a hizlalt borjúból, nem az egyikből, hanem a hizlalt borjúból, amit ünnepségek alkalmára tartogattak csupán. És ezek, amiket itt tesz az Atya Jézusnak a szavain keresztül, ezek jogi formulák. És tudjátok, ez mit jelent? Azt jelenti, hogy Isten, amikor egy ember visszatér ő hozzá, visszaállítja az eredeti státuszába. Visszaállít Isten, visszaállítja Isten az eredeti, visszaállít minket, mi eredeti státuszunk. Ma mi az, ami eredeti státuszunk? Az, hogy az ő gyermekei vagyunk. Visszaadja azt, amit Sátán elvett tőlünk. És bármikor is történik ilyen, és tudnék mondani ezernyi történetet a saját életemből, azt látom, hogy Isten kivétel nélkül minden esetben ezt teszi azzal, aki visszatér ő hozzá. És így folytatódik. Nagyobbik fiú a mezőn volt, és amikor hazajött és közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot, előszólított egy szolgát, és megtudakolta tőle, mi folyik itt. Ő pedig azt mondta neki, az öcsér jött meg, és apád levágta a hízott borjút, mert egészségben kapta őt vissza. Erő megharagudott, és nem akart bemenni az apja, ezért kiment, és kérlelte őt. Ő pedig felelve azt mondta neki, íme mennyi esztendeje szolgálok neked. Parancsodat soha meg nem szegtem, és nekem sosem adtál még egy kecskegidát sem, hogy a barátaimmal vígadjak. Amikor pedig ez a te fiad megjött, és paráznákkal, aki paráznákkal emésztette fel a vagyonodat, levágattad neki a hizlalt borjút. Ő pedig azt mondta, fiam, te mindenkor velem vagy, és mindenem a tied. Vígadnod, és örülnöd kellene hát. Testvéred meghalt, és feltámadt, elveszett, és megtaláltatott. Ez a fiú nem hajlandó bejönni. Ott van a nagy ünnepség, mindenki örül, hogy megérkezett a testvére, de ő nem hajlandó bejönni. Ennek a példázatnak a címét emberek adták. Bibliaolvasó emberek, akik azt mondták, hogy ennek az lenne a legjobb címe, hogy a tékozló fiú. Aki elmenőben volt, de visszajött az atyához. De szerintem ennek a példázatnak az lenne a legjobb címe, hogy a két elveszett fiú. Mert az egyik távolra veszett el, a másik pedig közel volt elveszve.
mert nem értette meg az atyának a szeretetét, és nem tudott az ő szíve megolvadni Isten az ő atyának a szeretetében az ő testvére iránt. Milyen gyönyörű, ahogyan az atya szól ehhez az igazságtalanságot firtató testvérhez. Hadd kérdezem meg tőletek, igaza volt neki? Nagyon igaza volt. Nagyon igaza. És igazságtalan volt az atyától ez? Igen. Igazságtalan. Igazságtalan Istentől az, hogy gyilkosoknak megbocsát. Igazságtalan?
Jog szerint igen.
Igazságtalan az, hogy megbocsát azoknak, akik megbántanak téged. Igazságtalan. Csak hogy Isten országának a törvénye, ez nem csupán igazságon, hanem kegyelmen is, és irgalmon is épül. Ez a kettő együtt összeszőve. Nem tudom, hogy elmenőben vagy-e Istentől. Lehet ilyen lelki állapot. Én voltam ilyen lelki állapotban. Hogy visszajövőben vagy az Úrhoz. Esetleg azon gondolkodsz, hogy jó indoklással jössz-e vissza, vagy rosszal. De tudd meg, hogy Istennek mindegy. Csak legyél vele. Vagy te vagy a jó fiú a történetben. Aki mindig egészen a kezdettől fogva, egészen idáig példás életet értél. Ott vannak benned a kérdések. Azt szeretné Isten mondani neked, Jézus, azt szeretné mondani neked ebben a történetben, mindegy, hogy elmenőben, visszajövőben vagy-e. Isten téged vissza akar helyezni az gyermeki státuszba, visszafogad az ő családjába. De hogyha nem ezeket a vargabetűket éled, hanem kicsi vargabetűket élsz oda-haza, akkor Isten azt mondja, hogy téged is szeretlek. Te is fontos vagy nekem. Ugyanannyira szeretlek, mint azt, aki nagyon messzire ment. Számomra lebilincselő, hogyan Jézus bemutatja az atyát. Ebben a négy mozzanatban. Milyen jó egy ilyen Istent szolgálni. Hát, drága testvéreim, az időnk elszaladt. Most arra van lehetőségünk, hogy énekeljünk együtt.
Miért szeret még? szor volt kő.